Mint a múltkor már említettem, ilyen alapkérdéseket szerettem volna, hogyha az év elején végigbeszélünk. Így volt szó a múlt alkalommal a keresztségről, most pedig az úrvacsoráról. De az előzetesen végig gondolt és kiírt ige helyett én az úrvacsora eredeti szereztetési igéjét szeretném felolvasni a Lukács evangéliumából. Tehát nem azt az ige részt, amit itt megjelöltem, hanem azt, hogy az úrvacsora története a Lukács evangéliuma végén található. A Lukács evangéliuma 22. részének a 7. versétől olvasom az igét néhány vers kihagyásával. Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, amikor fel kellett áldozni a páska bárányt. Jézus elküldte Pétert és Jánost ezt mondva: menjetek el és készítsétek el nekünk a páska vacsorát, hogy megehessük. Ők pedig azt kérdezték, mi a kívánságot, hol készítsük el. Itt következik az a történet, hogy elmennek és megtalálják a helyet. Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik: vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a páska vacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a páska vacsorából, amíg csak be nem teljesedik az Isten országában. Aztán vette a poharat, hálát adott, és azt mondta: vegyétek, és osszátok el magatok között. Mert mondom néktek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik: ez az én testem, amely ti érettetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta: e pohár az új szövetség az én vérem által, amely ti érettetek ontatik. De ime annak a keze, aki elárul engem, az enyémmel együtt van az asztalon. Azt gondolom, hogy abszolút érthető ebben a kis formálódó közösségünkben, hogy miért vettem elő az úrvacsora kérdését. Mert hogy hosszú ideig, nem amikor úrvacsorát osztottunk, akkor én nem tettem fel liturgiai kérdéseket, majd egyszer csak feltettem, és magamban is kérdésessé vált az, hogy tényleg jó ez így, és vajon mit is gondolunk, vagy mi is az úrvacsora? Hiszen különböző háttérből jövő, van akinek van felekezi háttere, van akinek nincs, van akinek van vallási háttere, van akinek nincs. Nem árt, sőt, kimondottan hasznos, ha újra gondoljuk az úrvacsora kérdését, és bevallom nektek, hogy 30 éves hívő múlttal, és felszentelt lelkészként, azt hiszem én is életemben először néztem bele, hogy igazán ebbe a történetbe, hogy én magam számára hogyan tudom értelmezni, és számotokra hogyan tudom magyarázni az úrvacsorát. Éppen ezért lassan jutottam el oda, hogy nem azt a szereztetési igét olvasom fel, amit klasszikus módon felszoktunk olvasni, amikor úrvacsorát osztunk, hanem visszanyúlok az eredeti történethez, hogy mi is volt ez az utolsó vacsora története. És itt rögtön megálltam azon, hogy az utolsó vacsora az lényegében páska vacsora volt. A zsidó vallás egyik nagyon meghatározó szertartása, és Jézus sem akart mást, mint megünni a tanítványaival együtt a páska vacsorát. A páska vacsora az az emlékezés vacsorája. Máig is tartják a zsidó felebarátaink, amikor emlékeznek arra, hogy kijöttek Egyiptomból. Megvan ennek a szertartása, ugye a legkisebb megkérdezi, megvan az étkezési szokása, amikor a legkisebb megkérdezi, hogy mit ünneplünk ezen a napon, ezen az éjszakán, a család legkisebb tagja, és a család feje pedig elmondja, hogy ezen az éjszakán jöttünk ki a szolgaság földjéből, Egyiptomból, és gyakorlatilag egy liturgikus menetben a család, mint egy elmondja, elismétli, megemlékezik a szabadulásnak, az egyiptomi szabadulásnak a történetéről, arról a történetről, amikor egy rabszolga népből szabad nép született. És ilyen értelemben a Páska vacsora a szabadság ünnepe. Az arra való emlékezés ünnepe mindig újra és újra, hogy rabszolgák voltunk, és szabadok lettünk. Egyszer Iványi Gábor megbízásából össze kellett állítanom egy ilyen páskavacsorát, sőt egy szociális munkás szakkal együtt is, szakos hallgatókkal együtt is csináltunk páskavacsorát, és találtam egy döbbenetes dokumentumot az interneten, és egy könyvben, hogy még a gettókban is, sőt, még a haláltáborokban is megünnepelték a zsidók, akik tehették, ha volt ott egy rabbi, a Páska ünnepét és a Páska vacsorát. Hát annyira fontos volt az arra való emlékezés, hogy akárhol is vagyunk, Isten szabadító Isten, és a mi történetünk a szabadság története. És amikor megpróbálunk közeledni ahhoz, hogy az úrvacsora kérdéséhez, akkor számomra nagyon fontos volt ez, hogy igazából ez a vacsora a szabadságra való, a szabadulás történetére való emlékezésnek a vacsorája. Mert a szabadságnak mindig története van. Nem csak a zsidó nép életében, az egyes népek életében is. És a szabadság tulajdonképpen a szabadságot mindig csak a szabad Isten ajándékozhatja az egyes népeknek. Gondoljunk csak bele, hogyan is történt ez a Páska vacsora története. Úgy, hogy Isten elhívta Mózest, akit persze fölkészített erre a feladatra. De Mózes már egy történetnek a végpontja, mert a rabszolgaságba kényszerített zsidó nép megérett arra, hogy Istenhez kiállt a nyomorúság miatt, és elérkezett az a pillanat, elérkezett ez a feszültségpont, ahol már érettek voltak arra, hogy legyen egy olyan vezetőjük, akiknek a segítségével kimehetnek Egyiptomból. Persze, hogy kellett egy Mózes, meg kellett az a 10 csapás, azok a csodák. Hadd fordítsam át, kellettek azok a történelmi események. Kellett a Vörös-tengeren való átkelés. Kellett Isten tetteinek azok a megnyilvánulásai, amiket a történelmi emlékezet csodaként él át, és valószínű az ott élők is csodaként, akkor élők is csodaként éltek át, és valószínű, hogy egyik részükre van természetes magyarázat, mások részükre nincs, de mindenképpen Isten tetteként élték át az átélők, és Isten tetteként emlékeznek rá azok, akik a Páska vacsorát megünnepelték. A szabadságnak mindig története van. És szabadságot csak a szabad Isten adhat. Szabadító tette adhat. De az is biztos, hogy a szabadságra meg kell érni. Meghallottam népem kiáltását, mondja Isten Mózesnek. A gyereknek is adunk szabadságot, csak korlátozottat. Nem felejtem el, amikor először küldtek el engem a utcánk végén található boltban, még arra is emlékszem, hogy piros paprikáért. 6 éves voltam. Egy viszonylag kicsi falu, abszolút közlekedésmentes utcáján. De az egész család ott állt kint, hogy mikor jövök vissza. Mert ennyi szabadságot lehetett nekem adni, hogy el lehetett küldeni az utca végén a boltba. A szabadságra meg kell érni. És ugyanakkor a szabadságot ki is kell vívni. Nincs szabadság a másokért hozott áldozat nélkül. A szabadság sosem individuális dolog. Csak így a 20.-21. századra gondoljuk azt, hogy én legyek szabad, hogy mi van a többivel, az nem érdekes. A szabadság az mindig kollektív dolog. Akkor vagyok szabad, ha mások is szabadok. És ezt a szabadságot csak áldozatok árán, a másokért hozott áldozat árán lehet megszerezni. Csak a mi szabadságunk létezik. Az eltelt hétem alianz ima hét volt, és elfelejtettem a múlt vasárnap erről beszámolni, hogy két helyre is meghívtak. Ilyen, az alianz ima hét az mindig minden január első hetében van, amikor ilyen szabad keresztény egyházak összegyűlnek, és együtt imádkoznak. És két különböző helyre is meghívtak, és az egyik helyen a mi atyánknak azt a rész, arról a részéről kellett beszélnünk, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És érdekes módon feltűnt, hogy nem az én mindennapi kenyeremért könyörgök, a mi mindennapi kenyerünkért. És ahogy nincs, csak a mi mindennapi kenyerünk van, úgy csak a mi szabadságunk van. Valahol ez a felismerés is ott van a Páska vacsora ünnepében. És ha végig gondoljuk ezt a történetet, akkor olyan nyilvánvaló, hogy szabadság csak a korlátok tisztelete árán valósul meg. Erről beszél a pusztai vándorlás. Kijöttünk, jaj de jó, éljen! Mit kezdjünk ezzel a szabadsággal? Azonnal megkapják a Sínai hegyen a 10 parancsolatot. És egy csomó más, abban a korban értelmezhető törvényt. Az együttélésnek azokat a szabályait, aminek a keretén belül a szabadság megvalósítható. A pusztai vándorlás 40 éve arról szól, így is értelmezhető, hogy hogyan nevelődik rá ez a nép arra, hogy szabadság csak a korlátok tisztelete árán van. A szabadság nem a korlátok átlépését jelenti, hanem a szabadság a élhető korlátok tiszteletét. Nem is tanulta meg az első generáció. El is hultak a pusztába. A második generáció már tudta. Mert fölnőni a szabadsághoz, az mindig több generációs történet. És hát nem lehet nem ebben a mai magyar valóság áthallásait, politikai áthallásait, vagy történeti áthallásait nem érzékelni. Szabadság, amiben azonnal megjelennek az életet támogató, élhető korlátok. Amikor Jézus Páska vacsorára hívja a tanítványait, akkor a szabadság ünnepére hívja. A szabadságra való emlékezésre hívja. És valahol áttételesen nyilván annak a kornak a fogalmi rendszere és képei alapján mindez ott volt a zsidó gondolkodásban. Hiszen nem véletlen, hogy olyan annyira nem tudtak beletörődni a római igába. Ugyanakkor Jézus Krisztus átértelmezi a Páskát. A Páska vacsorát. Kinyitja. Ennek az egyszer megtörtént, a zsidó nép számára meghatározó történetnek eszkatológikus távlatot ad. Azt mondja, hogy nem eszem addig ezt a kenyeret, és nem iszom addig ezt a bort, ameddig, és itt egészen a végidőkig kinyitja a Páska vacsora jelentőségét. Mik a Páska vacsora elemei, illetve a Páska vacsora történetének elemei? Hadd utaljak itt a 2 Mózes 14-re. A 10. csapás. Az a csapás, amikor Isten megparancsolja Mózesen keresztül, hogy minden család, aki meg tud enni egy bárányt, öljön egy bárányt, annak a vérét kenjék az ajtófélfára, a család keserű füvekkel és kovásztalan kenyérrel egyen meg azt a bárányt, legyenek útra készek, mert a szabadság mindig mozdíthatóságot is jelent. És a következő nap már mennek is ki Egyiptomból. A Páska döntő eleme az áldozati bárány és az oltalmazó vér. Az áldozat és az oltalmazó vér. Az áldozati bárány tulajdonképpen egy gyönyörű, szimbolikus képe annak az isteni tettnek, ami az embert szabaddá teszi. Amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy ez az én testem, amelyet adok a világ életéért, akkor ebben a mondatban benne van az, hogy az ő váltság halála, az ő kereszt halála, az az isteni tett, amely szabaddá teszi az embert a bűn hatalma alól, az ördög hatalma alól, a világ hatalma alól, az ember függőség rabszolgaságából, és akkor lehet folytatni. Szabaddá teszi a kisebbségi érzései alól, szabaddá teszi a függőségei alól, szabaddá teszi a félelmei alól, szabaddá teszi a zabolátlansága alól. Amikor orvacsorát veszünk, lényegileg erre az isteni tetre, erre a szabadságot adó isteni tetre mondunk igent. Amit ugyanakkor, ugyanúgy, ahogy az eredeti páska történetben, mindig ott van benne az ember része is. Az áldozati bárány, mint Isten tette, amely szabadságot ad. És ugyanakkor ott van benne Jézus vére, a páska bárány vére, mint az isteni védelemnek a szimbóluma. Akik ismerik ezt a kegyességi mozgalmat, hogy van egy ilyen kezességi arány, hogy lépten nyomon hivatkoznak Jézus vérére, megtisztít, ami védelmet ad, Jézus vérét segítségül hívják, én bevallom, hogy egy idő után engem ez halálosan idegesített már, és most mindmáig idegesít. Mert azt érzem, hogy itt szómágiát űzünk valamivel, és miközben a lényeget valahogy nem értjük, vagy elfelejtjük. De nem lehet az úrvacsora ilyen értelmezése kapcsán nem arra gondolni, hogy ez a világ mindmáig Isten oltalma alatt él. A párizsi események, vagy az iszlám állam történetei nekem egy kicsit arról beszélnek, hogy időnként fellebben a fátyol az alól, hogy mi az, amikor ez a védelem érthetetlen módon, mintha megszűnne. Hogy micsoda káosz szabadulna erre a világra, ha nem állnánk ott, nap mint nap, az Isten védelme alatt. És néha a politikai események, vagy a történelmi események, a tömegmészárlások felmutatják azokat a pusztító erőket, amik rászabadulhatnak erre a világra, lásd ez a kiállítás, ha nem állnánk ott az, most így mondom, hogy Jézus vérének oltalma alatt, ez egy régi kép, ha nem állnánk ott az Isten oltalma, nem lennék ott az Isten oltalmazó kezében egyenként, mert azt hiszem erről is van tapasztalatunk. Aki kocsit vezet, annak garantáltan vannak tapasztalatai. De közösségileg is, és úgy is, mint az emberiség. Az úrvacsora a szabadság ünnepe. Az egy történelmi fejlődés eredménye, hogy lett ebből lényegileg a bűnbánatnak az ünnepe, és hogy lett ebből egy ilyen nagyon komor vacsora, ami ma sokszor bizonyos kegyességi körökben megnyilvánul. Ugyanakkor az úrvacsora elköteleződés a másokért hozott áldozatra is. Hiszen Jézus azt mondja ott, hogy én kiontom az élet, odaadom az életemet ennek a világnak az életéért. Szabadok akarunk lenni? Igen. Akkor dolgozzunk mások szabadságáért. És nyilván ennek megvan a maga hétköznapi lebontása. Kinek az életében. Nem tudjuk a világ békét megteremteni. De szabadságot adhatunk a mellettünk élőnek. Felszabadíthatjuk őt a haragunk, a neheztelésünk, a rosszallásunk alól, vagy akár komoly fizikai terheket vehetünk el róla, vagy küzdhetünk azért, hogy legyen lakhatása, élelme, vagy ne menjen börtönbe, vagy ha már börtönbe kell mennie, ne kapjon igazságtalan ítéletet. Ezer módja van ennek. És az úrvacsora emlékezés a szabadítás, szabadító Isten nagy tettére, ami a mi esetünkben Jézus halála és feltámadása. Életemben először kényszerültem arra, ezeknek az eseményeknek a nyomán, hogy újra gondoljam azt, hogy mi is az úrvacsora. én személyesen hogyan tudok úrvacsorát osztani, és ez egy értelmezési javaslat, amit úgy elétek szerettem volna adni, hogy amikor úrvacsorázunk, akkor úrvacsorázunk így, hogy ez a szabadság ünnepe, az elköteleződés ünnepe, és az Isten szabadító tettére való emlékezés. Álljunk fel és imádkozzunk. Olyan hosszú ideig azt hittük, Urunk, hogy a szabadság, ami a személyes szabadságunk, és olyan hosszú út vezetett oda, hogy elfogadjuk, hogy az a mi szabadságunk, az a mellettünk élőnek a szabadsága, annak a szabadsága, akit legszívesebben korlátoznánk, megkötnénk, talán védelemből, talán féltésből, talán haragból. Köszönjük neked, hogy szabadító Isten vagy. Köszönjük, hogy szabad Isten vagy. És mert szabad vagy, ezért tudsz nekünk is szabadságot adni, bennünk szabadságot munkálni, és számunkra a szabadságot biztosítani. Áldj meg bennünket azzal, hogy mi is így tudjunk felnőni ahhoz a szabadsághoz, amit te megadtál és megszereztél nekünk. Amen.